amikor azt mondott, limitálva vannak a dolgok az életemben. A 2 Korintust 4.15-öt hoztam neked. Mindez értetek történik, a célja pedig az, hogy egyre több és több ember fogadja el, és adja tovább Isten kegyelmét, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségéért. Az összes dolog, amplified fordítás, a te kedvedért zajlik, hogy a nagyobb kegyelem, azaz isteni támogatás, szellemi áldás kiterjedjen több és több emberre, majd megsokszorozza a sokat, így minél több háladást növeli és elősegíti az Isten dicsőségére. Az Isten kegyelme, értsd meg, hogy az nem, nincs limitálva. Én ezt úgy hívom, hogy limit nélküli elme, gondolkozásmód. Angolban úgy hívják, hogy mindset. Tehát, hogy a növekedés mindsetjét, a növekedés gondolkozás módját tedd be az életedbe, mert a kegyelem és a hit az mindig növekedni akar. A kegyelem és a hit az folyamatosan növekedni akar. Ez azt jelenti, hogy mindig limiteket tör át az életedben. Azt mondtad, hogy eddig tudtál csak elmenni, és át tudsz törni. Pedig te azt mondtad, és azt gondoltad emberi fejjel, hogy nem tudsz tovább menni. Ez a munkahelyed volt, és jön az Úr, és azt mondja, van annál jobb munkahely, és be tudsz menni egy jobb munkahelybe. Vagy azt mondja az Úr, hogy figyelj, ezt meg tudod változtatni, ezt az egész dolgot, ezt a nehéz helyzetet. A mammon azt fogja mondani mindig, hogy nem fogod tudni megcsinálni. Olyan adósságban, hogy nem fogsz tudni kikerülni. Az Isten királyságában meg azt mondja, hogy ha még nem vagy 80 éves, akkor meg tudod csinálni. Amen. Na most, mit jelent az, hogy áldás? És itt behoztam az áldás szót. Az áldás azt jelenti, hogy a szövetség ígéretének eredménye, hogy van valami szövetség kötve veled, egy garancia a jövővel kapcsolatban, ez nem a mammonnal való szövetségkötés, hanem az Istennel való szövetségkötés. És ez egy kegyelmi erő, ami működik, az áldás. Azt jelenti, az áldás a kegyelem erejének a működtetése. Na most megtöri az átkot az áldás. Átfordító, megfordító, megállító folyamat. És először láthatatlan erő a termésre és az aratásra. És utána pedig láthatóvá válik mindez az aratás, fenntarthatóvá válik, és megváltoztathatóvá teszi Isten azokat a helyeket, ahol nincs meg még az áttörés. Az áldás azt mondja, az áldás és az átokkal kapcsolatban, hogy a példabeszédek 30-21-22-23-at hoztam neked, hogy lásd, hogy a mammon szelleme, hogy mennyire fontos a példabeszédekben is, ez most azt mondod, hogy mindenre ráfogom a mammon szellemét, nem, csak engem, én úgy látom, a Szent Szem engem úgy vezet, hogy bizonyos dolgok mögé lássunk, és meglássuk azt, hogy a Földön milyen törvényszerűségek vannak, és hogy lehet sikeresnek lenni, és mi van az egész mögött. 3 alatt rendül meg a Föld, és 4 alatt nem tudja kibírni. Szó szerint úgy lehet fordítani ezt a héber szöveget, hogy a hátán nem bírja el. A hátán nem bírja el a Föld. A rabszolga alatt a királyá lesz. A bolond alatt, ha elég kenyere van, a gyűlöletes nő alatt, ha férhez megy, és a rabnő alatt, ha kitúrja úrnőjét. A 4-ből 3 pénzügyi dolog. A 4-ből 3 pénzügyi dolog. És azt vettem észre ebből az igében, hogy Isten azt mondja, hogy ahol a pénzügyi romlás van, azt a Föld nem bír elviselni. Döbbenetes. Döbbenetes az, hogy azt mondja az ige, hogy a rabszolga alatt a királyá lesz. A rabszolga mentalitás nem egyezik meg az Isten király identitásával. És ha olyan emberek kezdenek a Földön uralkodni, akiknek a rabszolga identitásuk van, azok az ember alatt a Föld megnyílik. És az egyházra, ha átvisszük, analógba kötjük ezt a dolgot. Ha egy olyan ember akar meggazogodni, akinek a rabszolga mentalitása van, Isten őrizzen attól gyülekezettől az ember. Mert az ember az egy ilyen... lassítok. Ez a rabszolga mentalitásból lett király, ez egy dőfös ember, aki nem tudja értékelni azt, amiből jött, mert túl nagyot ugrott, túl nagy szintet ugrott. Túl jól megy az élete, és nagyon gyorsan el tudja felejteni az ember, hogy honnan jött. Nézd, még Dávidnak is azt mondja az Úr, hogy gondolkozz arról, hogy honnan jöttél, juhok, kutyák, meg struccok közül, nem így mondja, de így mondja, hogy a juhok közül, és a farkasokkal táncoltál. Tehát, hogy tudja, hogy honnan jött, és honnan emelte föl őt. És az ember személyisége nem bírja el, ha olyan magasba teszik, mint a például egy uralkodói pozíció, ha nem épül fel arra a személyiség. Na most a második dolog, hogyha az egyházban az emberek szeretnének királyává lenni, és nagy anyagi áldáshoz jutni, és tekintélyes, befolyásos emberi lenni, Isten nem biztos, hogy akarja, mert lehet, hogy használ egy világi embert, aki éppen mélyűbb, és tudja bírni a szerkezete azt a fajta nyomást, és azt a fajta kihívást, és a szellemvilágtól, és inkább őt állítja be, mint egy keresztényt. És a bolond alatt, ha elég kenyere van, igen, a bolondság az egy nagyon veszélyes dolog az ember életében. A bolondság létrehoz olyan karaktert, ami gonosz. Nagyon érdekes, ezt láttam, hogy azért, mert valaki bolond, az nem jelenti, hogy jó szívű. És a bolond ember az, aki tudja, hogy mit kéne csinálni, és nem teszi azt tudatosan. És ezért lesz gonoszá szíve. És amikor ennek az embernek elég kenyere van, azt mondja az ige, tehát amikor megelégedik és tele van a gyomra, az ilyen ember nagyon veszélyes ember. Mert innentől kezdve új energia lép felszínre, nem csak a kenyér megszerzésén van a bolond feje, hogy azt megkeresse, hanem a bolond feje azon lesz, hogy mit cselekedjen. És az ilyen ember pusztító ember, mert tudatosan bolond. Az új szövetségben, a példabeszédek könyvben, amikor a bolond szót használja, nem arra nevezi a bolondot, aki gyenge elméjű, hanem arra az emberre, aki hallja a törvényt, ismeri a törvényt, és direkt ellene megy a törvénynek, tehát lázadó ember, aki tudja, hogy mit mond Istennek az igéje, és mégsem azt csinálja. Na az ilyen embereknek, ha sok áldás van az életükön, nagyon veszélyesek lesznek nem csak a gyülekezetre, hanem a társadalomra is. És a következő dolog, ha a gyűlöletes, igen, ezt hagyjuk, de mondjuk beletehetjük ezt is a gyűlöletes nő alatt, ha férjhez megy. Ez egy kivetett asszony, az az asszony, akinek volt egy férje, de meggyűlölte a férje őt, és kidobta. Tehát a héberben, a zsidó kultúrában volt egyfajta elmondott dolog, hogy hogyan lehet elválni, és hogyan nem lehet elválni. És a válás az egy szégyenteljes dolog. És amikor valaki gyűlölt, és még elvált ember, és újra férjhez megy, akkor az egy nagyon veszélyes dolog. Mert benne van a személyiségében egy olyan romlás, egy olyan fájdalom, egy olyan teher, egy olyan világfájdalom, amit nem tudja a férfi kezelni, mert nem csak úgy azt kell kezelni, hogy a kettőjük kapcsolatát kiépítse, hanem még a múltját is rendezni kell a nőnek. Nagyon nagy energia. Nagyon nagy energia az, hogy embereket meggyógyítani, plusz még az én saját életemet is helyreállítani, plusz még a kapcsolatot is helyreállítani, plusz még a jövőt is helyreállítani. És ennek a családnak az életműve az lesz, hogy azon dolgozik, hogy az elutasítottságból meggyógyuljon, és nem az, hogy a vagyonnal hogyan kell jó sáfárkodni az életében. Legtöbbször az ilyen emberek, akik ilyen gyűlölt nők vagy gyűlölt férfiak, azok nagyon-nagyon-nagyon elmegy az energiájuk, és az energiájukat nem tudják a világban kreativitásra beforgatni. Az ilyen emberek, az ilyen gyűlölt embereknek nincs erejük. És azt fogod érezni, és azt fogod látni ezeken az embereken, hogy egy ilyen sérült ember, aki nagyon-nagyon visszahúzódó, ilyen micimackóból van az a csacsi, jut eszembe, ez a csacsi forma, aki csak csöndben van, nem tud annyira kiteljesedni, verbális, kommunikációs zavarban van, szociálisan zavarban van, mert tele van sérüléssel és gyűlölettel. Az ilyen ember hogy tud kijönni, és hogy tud egy olyan értékes dolgot, munkát létrehozni a társadalomban? Nehéz neki. A munkahelyen is elfárad. Tele van fájdalommal, gyűlölettel, haraggal. Legyűlölték a szívét, legyűlölték, lezúzták a lelkét. Egy gyűlölet fröccsöt kapott az ördögtől, emberen keresztül. Az ilyen embereknek meg kell gyógyulni. Segíteni kell az ilyen embereknek, visszataláljon a gyülekezetbe, társadalomba, hogy gyorsan erőhöz jusson. Lelki, testi, fizikai erő megy el, amikor az emberben van egy ilyen, hogy őt gyűlölték. Megvetették, elutasították. Nem tud az ilyen ember alkotni, nem tud. Sőt, ha valaki magát gyűlöli. És az utolsó pedig, és a rabnő alatt, ha kitúrja az úrnőjét. Hát ez a fajta hozzáállás, ez itt tipikus magyar. Tehát lehet, hogy ez egy profécia magyarságra, hogy kitúrja a vagyont, létrehozza azt, ami nem az övé, mert az úrnőjétől elvette azt, ami nem az övé volt. És ez egy tipikus emberi tulajdonság Magyarországon, lásd privatizációt. Pont most néztem a tévében, ha igaz volt a hír, hogy az Andrássy utat, az MSZP, ugye a bal liberális korszak, kezdve szétlopták. Szétlopták az Andrássy utat. Borzalmas. És úgy mutatták be, hogy mindegy, hagyjuk a politikát. Fúj! Fúj! Mammon karakter jegyei. Az félelmetes, mikor valaki akkora képmutatásban van, hogy elítéli azokat, akiknek van pénzük, vagy sokkal több vagyonnal bírnak, mint ő. Leprásnak tekintik azért, mert van pénzük. Ez általános a világban. És sajnos szerethetjük a pénzt, hogyha nincs egy 10 fillérünk se. Az ugyanúgy a szegény ember életében is ott van a mamonnak a munkája, és általában, ha van 10 fillérje, akkor 15 fillért költ. Nagyon sokan megmagyarázzák, hogy őket a Szent Szellem vezeti, de általában nem a Szent Szellem vezeti az embereket, hanem az árak. És ebből kell kijönnünk, hogy ne az ár határozza meg, hogy mim lehet, hanem Isten határozza meg, hogy mim lehet. Na most egy kicsit mélyebbre úszunk. Amikor tanítok, akkor tudjátok, leadok egy prédikációt, és azon Klaudiával beszélgettünk, és akár hányan vagytok, annyiféleképpen halljátok. És a legnagyobb kijelentéseket adhatom, a többség általában nem is látja, hogy az a kijelentés mekkora volt. Hanem általában egy-két mondat érinti meg az embereket. Ezért úgy döntöttem, hogy ebben a mammon szellemével kapcsolatban nagyon egyszerűen és alaposan megyünk, hogy mindenki mindent értsen. Általában az emberek azt várják egy tanítótól, egy szolgálattól, hogy mindig bátorítsa őt, és a Szent Szellemnek olyan zuhatagja jön rajta keresztül, hogy tulajdonképpen kámforos állapotba, tehát ilyen drogos állapotba menjünk haza. De vannak olyan dolgok, amiket nem lehet kámforral átlátni, csak józan ésszel. Hogy az eszed tiszta marad, látod azt, hogy mi folyik körülötted, és látod azt, hogy hol tartasz. Például, ha nagy adósságaid vannak, akkor valószínűleg a mammon szelleme megtámadott téged, hogy örökölj a gyereked az adósságodat. Van egy ilyen a példabeszédekben, az a férfi, aki megháborítja a házát, és az azt jelenti, hogy megháborítja a családját adósságon keresztül. Ez tönkre megy. Miért megy tönkre? Mert a családjának a vagyonát és a jövőjét tönkreteszi. Tehát egy zsidó ember úgy gondolkodik, most figyelj, úgy építem a házasságomat, hogy a családom jövője, öröksége biztosított legyen. Hány házasság építi így az életét? Ezzel a hittel és megfontoltsággal, hogy a családom jövője második, harmadíziglen sikeres legyen. Hogy hozunk döntéseket az életünkben? Felelőtlenül általában. Felelőtlenül. És a döntéseink után isszuk a levét, de nem csak mi sajnos, a gyerekeink mind. Döbbenetes ez. Most hallgattok, mert bement. Ez így van. Ez így van. Mert a mammon szelleme tanított bennünket évtizedeken keresztül. Csak egyet tudtunk adakozni, meg Isten majd megáld engem. Ez nem működik. A mammon szelleme kiröhögi ezt a fajta mentalitást. A szellemi elveket ragadtuk meg általában. Önös érdekekkel, és az áldás alatt azt értettük, hogy az majd gazdagságot hoz. A tized alatt és az adakozás alatt a gazdagságot hoz. Szinte minden egyes porcikánk úgy dolgozott, hogy van egy elv, akkor azt kiragadom, és akkor majd működik, és valami nagyon hirtelen jön az anyagi áldás. Barátaimmal beszélgettem, elmondom neked, a legtöbbször ebben a korszakunkban szegények voltunk. És amikor elkezdett a fejünkben nőni, megláttuk a világi törvényszerűségeket, Isten törvényszerűségét, onnantól beindult a pénzügyi áramlás. És még nem is kellett nagy hit hozzá, és nem kellett 100 órá imádkozás, hanem egyszerűen az Isten meglátta azt, hogy a szívünk megnyílt arra, hogy megértsük a világot, és hogy folyik a pénz. Onnan hová folyik? Egyébként van egy mondás, a pénz az mindig folyik. Pénz az mindig folyik. Egyik helyről a másik helyre. A pénz sosem áll, a pénz mindig folyik. Szeretném mutatni neked egy döbbenetes igét. Mondom is. Korintusi levél. Kettő Korintus 9:5. 4-est olvasom. Hogy azután, ha a makedónok velem együtt odajutnak, és titeket készületlenül találnak, valamiképpen szégyennel valljunk, adakozásról beszél, hogy nem mondjam ti ebben a dologban, hogy nem mondjam ti, na, hát még egyszer, hogy aztán, ha az macedónok velem együtt odajutnak, titeket készületlenül találnak, valamiképpen szégyent ne valljunk mi, hogy ne mondjam ti ebben a dologban. Károly jó. Szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, most figyelj, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsétek el előre a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem mint ragadomány. Na most figyelj, a csia hogy fordítja. Kényszerítően szükségesnek tartottam hát, hogy bátorítsam a testvéreket, hogy előre menjenek el hozzátok, és előre hozzák rendbe a tőletek előre megígért áldást, hogy az úgy legyen készen, mint áldás, és ne úgy, mint kabzsi haszonvárás. Kabzsi haszonvárás. Tehát a korintusi gyülekezetnek is problémája volt a mamonnal. Hasznot számítottak, mert tudták jól ezt a zsidó törvényt, hogy aki adakozik, a vet, az aratni fog. Ez is a szellemnek a munkája, ami Korintus szerintem, Korintusban is, és a pogány kultúrában nagyon erősen ott volt, ez a fajta kabzsiság, mohóság. Ez a kabzsi szellem, ami az embert arra viszi, sajnos a tanítók hozzájárulnak, hogy a meggazdagozás reménye benne legyen az életében. Az emberek azt mondják, hogy én hű leszek akkor most a tanítás után, hű leszek a pénzhen, és akkor majd Isten meg fog gazdagítani, mert aki a kicsin hű, az sokra bizatik. De figyelj, de ez a hűség, ez nem azt jelenti, hogy hű leszek a munkahelyemen csak. Ez nem azt jelenti. A hűség azt jelenti, hogy a hitem felépült arra, hogy hű leszek a királysághoz, az Isten elveihez. Hiszem azt, hogy a kereszten Jézus meghalt értem, hogy a szegénységet elhordozta, hű vagyok ehhez az ígérethez, és tudom, hogyha hűséges maradok Istenhez, akkor Isten meg fog segíteni. Ez a hűség nem egy független hűség, hű vagyok a munkahelyemhez, hű vagyok a speciális lábánomhoz, hű vagyok a pénzügyminiszter világához, hű vagyok a magyarországi adórendszer, ez nem erről szól, ez a hűség. Ez a kicsiny hű, nagyra bizatik, a hűség arról szól, hű maradok ahhoz, amit Isten kijelentett nekem. Hű maradok ahhoz, ahogyan Isten mutatta, hogy hogyan ne bánjak a pénzzel. Hű leszek ahhoz, amit Isten mutatta, hogy hogyan tudok anyagilag helyreállni és fejlődni hit által. Amen. Jeremiás 17:11 azt mondja, fogolymadár, amely azt költi, amit nem tojt. Olyan az, aki gazdagságot szerez, de nem jog útján, napjainak felében elhagyja azt, és a végén balgataggá lesz. Fontos dolog, hogyha valami nem Isten szerinti, jog szerint vagy, el fog menni az a pénz, azt mondja Jeremiás könyve. És mondok még valamit, Márk 10:24-ben, Jézus ismét felelvé mondanék, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak az Isten országába bemenni. Nem a gazdagságról beszél itt az ige, hanem a gazdagságban való bizadalomban. És amikor az ember elkezd úgy gondolkodni, hogy majd ha sok pénzem lesz, akkor kimegyek, bemegyek, akkor megcsinálom, ez a mammon szellemének az abszolút ultra primitív gondolkozásmód, amit ettünk és eszünk, és azt hiszük, hogy akkor, amikor ez a fösvénység működik, mondván azt, hogy sok pénzem lesz, akkor elmegyek és bemegyek a Budapest étterembe, akkor milyen nagy ember leszek. Ez nem így, sajnos hála az Úrnak, hogy ez nem így fog működni. És a bálvány imádás fog hozni ez a fajta hozzáállás, amiről beszéltem, ez a fajta ragadomány. Nézd meg az igét, 2 Korintus 9:5. Azt mondta, ugye Csia, hogy az úgy legyen készen, mint áldás, tehát hogy tehát tudták jól, hogy mi az, hogy áldás. Tudták jól, hogy mi az, hogy amikor én tiszta szellemmel, tiszta jogilag, jogtisztán áldást keresek, ahogy Isten előre megírta a nagykönyvben. És ne úgy, mint kabzsi haszonvárás. Tehát ne a mammon rendszerének a várása legyen, hanem az áldás rendszerének a várása legyen. Cseréld le a kabzsi haszonvárást az áldásra. Mert nem ugyanaz a kettő. A belső ösztönző erő nem ugyanaz. Mert amikor az ember a szellemi életében van, akkor tudd meg, hogy van egy nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos dolog. Mégpedig az, hogy amikor neked vannak céljaid, akkor a céloknál meg kell látni azt, hogy mi a motivum a célon belül. Ha van cél, hogy mi a motivum a célon belül. És láttam azt embereknél, az emberek életében, hogy voltak nekik nagyon nagy céljaik, de rossz volt a motivum. Rossz volt a motivum. Egy, muszáj, hogy célod legyen. Ha nincs célod, akkor a mammon majd ad célokat. A célokat Isten tudja adni. A második, meg kell nézned azt, hogy mik a motivumok a célok mögött. Mert ha rossz a motivum, akkor a cél hiába lesz megvalósulva, tönkre fog menni a dolog az életedben. Azt fogod látni, hogy megelégedetlen vagy. Nem tudsz örülni annak a dolognak, mert nem Istentől volt az a cél. Vannak emberek, akik szeretnének nem tudom mit, egy textilgyárat felépíteni. És Isten kegyelmet ad rá, felépíti a textilgyárat. Elkezd csinálni, működik, stb. És érzi, hogy valami baj van. Nem figyelt a Szent Szellem vezetésére. Azt mondja Jézus, az én hűim hallják az én szómat. Nagyon nehéz ma a Szent Szellem hangját meghallani egy ilyen kultúrában. Kevés ember keresi Isten hangját. Kevés ember hallja Isten hangját. Engem nem érdekel, hogy ki mit tanít az Isten hangjáról. Én ezt tudom mondani saját magam életével kapcsolatban is. A legfontosabb az, hogy mindig figyeljek a belső ember hallására. Emlékeztek őrbotjában, miről tanítottam? Hogy volt egy fiatal proféta, aki el volt hívva, és volt egy vén proféta, aki becsapta őt, emlékeztek rá. Tudjátok, hogy milyen korszakban volt ez az egész történet? Ez a korszak egy bálványimádó korszakban volt. Egy bálványimádó korszak. Az történt ekkor, mikor ez a proféta élt, ez a névtelen proféta egyébként, egy fiatal ember, az történt, hogy Roboám, Jeremiásnak, vagy Salamonnak a fia, egyszerűen nagyobb adóterhet adott Izraelre, mint amit kellett volna. A vének megmondták neki, ne adj nagyobb adóterhet, tönkre fog menni az ország, és fel fognak lázadni az emberek. Erre mit mondott? Ha a vének azt mondják, hogy kisebb adóteher, nagyobb adóteher legyen. Felemelte az adóterhet, óriási nagy probléma lett, jött egy prófét, és megprófétálta, el lesz véve tőled a kormányzás, és Jeroboámnak lesz átadva. Na most ez a fiatalember lett a király valóban, Jeroboám. De Jeroboám, mivel félt a néptől, tudod, mit csinált? Kiöntetett 2 borjút aranyból, úgy, mint Izrael csinálta anno, amikor átjöttek Egyiptom földjéről, és a Kánaán felé mentek a pusztába. 2 aranyborjút. Az egyiket Bételbe tette le, a másikat pedig a Dánnak a földjére. És Bételbe elkezdték is Dán földjén imádni az aranyborjún keresztül Istent. Mert félt attól, hogy a nép föl fog lázadni, és adott nekik isteneket. Azért, mert meg akarta tartani az anyagi áldását és a királyi pozícióját. És ebben a korszakban Bételben megjelent ez az ifjú proféta. És ott lakott ebben a korszakban egy idős proféta is. A Jerobám el akarta csábítani ezt a fiatal profétát, nem engedte az Úr neki, mondta az Úr neki, ne egyél, ne így állott, a Szent Szellem belső hangja szólt hozzá, ne tedd ezt, ne menj el vele, egy fillért se fogadj el tőle. És meg is hallotta ezt, és ki is mondta, egy fillért se fogok tőled elfogadni, nem az Istennek a vezetése, hogy én egy asztalhoz üljek veled. De viszont előtte azt profétálta neki, mivel az oltáron áldozott királyként, és semmi joga nem volt a papi tisztséghez, oltáron áldozott, azt mondta, hogy tönkre fog menni a királyságod, és pusztulás lesz az életedben, és leprás lesz a kezed. Leprás is lett a keze, majd utána visszaállította ez a proféta. Na most menjünk tovább. Ez a fiatal proféta nem maradt Jerobbámnak az asztalánál, tovább ment a Szent Szellem vezetésében. És volt még egy tesztje, és belesült ebbe a tesztbe, mert volt egy idős proféta, aki azt hazudta neki, hogy egy angyal megjelent neki, és azt mondja ez az angyal, hogy maradj az én házamba, egyél így áll, és velem legyél közösségbe, és mondd el a proféta élményeidet. Na most megcsinálta a proféta, beletette a lábát ebbe, és jött az ítélet Istentől, egy oroszlán fog téged megölni. És meg is ette őt az oroszlánt, a fiatal profétát. És mi ebből a tanulság? Számomra az volt a tanulság, hogy amikor ez az idős emberhez elment ez a proféta, ez az ember Bételben lakott, ott, ahol felállították az egyik aranyborjút, és rengeteg ilyen a mai korszakban, rengeteg ilyen proféta és szolgáló van, hogy végignézi profétálás és mindenfajta harc nélkül, és mindenfajta úgymond szellemi jó értelemmel ért, egyfajta reakció nélkül, lázadás nélkül azt, hogy itt báványimádás folyik. Tehát összekeverték az Isten hitét a báványimádással. Mert felállították azt az aranyborjút. Tudod, mi az aranyborjúnak a abszolút mintája? A mammon szelleme. A mammon szelleme irányította a Jeroboámot, pedig Isten megprofétálta neki, ha az Úr útján maradsz, ha Dávid útján maradsz, akkor nagy királlyá leszel. És mégsem engedelmeskedett hit által a proféciának. És jött ez a fiatal ember, és pont Bételben volt, és pont Bételben volt ez a vén proféta, aki már nem profétált. Tudod, hogy miért? Mert befogta a száját. Mert be akart élni, és nem azt akarta, hogy mi van a küldetésének a génjeibe, mi van a küldetésének a mélységébe, hogy mit kell létrehoznia, milyen reakciót, reformációt Izrael életébe, és mi az egyház, ugyanezt csináljuk, csendbe vagyunk a mammon szellemével kapcsolatban, csendbe vagyunk, mindent eltűrünk, csak hogy menjen az egyház. Csak még politikai pártokat is keresünk, akikkel ki tudunk békülni. Mindenfajta eszköz megtalál az egyház. Csak az, hogy minden működjön, kényelmes legyen, szép legyen, otthonos legyen, működjön a rendszer. Testvérem, ez teljesen, totálisan létrehozza az emberek életében korrupciót, és korrupt emberké lesznek. Mindenre képes lesz ez az egyház. Természet fölötti jelekre, csodákra, illegálisan, minden olyan eszköz megrad, hogy pénzügyileg sikeresen maradjon, mert fönn kell tartani a légkondicionálót, a berendezéseket, a költségeket, minden egyes olyan dolgot, hogy kiépítenek. Erről szól ma az egész világ, az egyház korszak, hogy megengedik, hogy Bételben csömbbe legyen az egyház. Bételben tudod, mit kellett volna ennek az öreg profétának csinálni? Felállni és szétrúgni azt a gonosz báványimádást, szétrúgni azt a széttörni baltával azt a szobrot, aranyszobrot, azt a borjat, ami a mammon szellemének a teljes képe, látványa és mindenfajta olyan sugárzása és ereje volt, amin keresztül az embereket manipulálta az ördög. Ez egy jó blokk volt. Értsd meg, hogyha olyan embereket találkozol, akik szolgálók, akiknek van mammon szellemének a behatás az életükbe, be fognak csábítani téged ugyanabban a rendszerbe, mert nem tud máshová bevinni, nem tud a királyságba bevinni, mert a mammon rendszerében dolgozik. Miért van az, hogy olyan hitetlenség van kiprédikálva a pulpitusról? Az emberek nem úgy mennek haza, hogy tele vannak hittel, reménnyel, és mindenfajta vágyakozás, hogy Isten mit tud majd cselekedni az életükbe. Azért, mert a mammon szelleme lefolytja. Mert a mammon szelleme lefolytja az egyházat, hogy ne tudjon tovább menni. Lukács 12:15. Jézushoz odamentek az örökséggel kapcsolatban, és kérdezték tőle, hogy mi lesz az örökséggel? Segíts, hogy szét tudjam osztani az örökséget. 13-tól. Mondta pedig néki, egy a sokasság közül, Mester, mondd meg az én testvéreimnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig mondta néki, ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Mondta azért néki, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget. Ugyanaz a szó van, mint ami a Korintusban volt, a kabzsiság. Telhetetlenség, kabzsiság. Mohóság. Ugyanaz, amikor mondja Pál, az áldást várjátok, és ne a kapzsiságot várjátok. Mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az élete. Látod? Egy család, egy egyszerű család ment oda Jézushoz. És Jézus azt hitte, hogy ami fontos szellemi dolgot fognak kérdezni tőle. A pénz. A pénzt kérdezték, hogy hogy tudnak megosztani örökséget, hogy tudnak vagyonhoz jutni. Itt is a mammonnak a szelleme, a terhetetlenség szelleme volt bennük. Átítatta az egész generációt ez a terhetetlenség. Miért? Mert Kajafáséknak mögött ez a szellem volt, ez a mammon szelleme. Meglássátok azért. Eltávoztassátok a terhetetlenséget, dobd ki a terhetetlenséget, ezt a ragadományt, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő természet feletti élete. Mit mond itt Jézus? Ember, az élet az nem több, mint a pénz, mint a materia. Az embernek van egy más típusú élete, mert van egyfajta életmód, ami az létezés élete, hogy élsz, világban mozgol, és van egy másfajta élet. Ez a természet fölötti élete. És jobban szeretik az emberek általában az egyházban a természetes életet, mint a természet fölötti életet. Azért beszél Jézus erről. Nekem ne azért gyere ide, hogy az örökségedel mi van, hanem azért gyere ide, hogy amikor beszéltem, tanítottam, mit nem értél? Mit én itt nem értettél? Tel van az egyház ilyen ügyekkel, nem a mi gyülekezetünk, más gyülekezetek meg, mindenhol. Az örökség meg, a vagyon meg, a mit csinálják, mit dolgoznak, stb. Mit mondja erre Jézus, mit dolgozzál? Olvasd a Bibliát, legyen hited, és Isten már megmutatja neked, hogy mit dolgozzál. Épülj föl belül. Épülj föl arra a látásra, abba a belső késztetésre, amit a Szent Szellemnek mondunk, hogy ő visz el téged jó munkahelyre. Újra gyere vissza a természet fölöttibe. Hidd el, hogy Isten téged meg tud áldani, és el tud vinni egy jó munkahelyre. Amen. Még egy igét felolvasok ezzel kapcsolatban. Kolosse 3:5. Öljétek el hát a földön lévő, hát ez igen, ez egy eléggé kaszifántos, öld meg a földön a tagjaidat, paráznaságot, tisztátalanságot, szenvedélyt, gonosz vágyat, továbbá a terhetetlenséget, és most figyelj, ami báványimádás. Ezekért jön el Isten haragja. Isten haragja az egyházban el tud jönni, akár mennyire nagy kegyelem alatt vagyunk, ha tudatosan báványimádók vagyunk, eljön Istennek a haragja. Haragszik Isten a báványimádó emberre. Haragszik Isten a bárványimádó emberre, és reményt akar neki adni a kegyelem által, hogy kijön a mammon gondolkozás módjából, és átmenjen a királysági szisztémára. És mondok még egyet, ez is komoly. 2 Péter 2.14. Akinek szemei paráznasága telvék, bűnnel telhetetlenek, elhitetik az álhatatlan lelkeket, szívük, most figyelj, gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei. A telhetetlenség bűne. A mohóság, a kapzsiság, a jogtalan haszon. Hogy nem a szellem megértett kijelentésén keresztül akarok növekedni. El akarom venni azt is, ami nem az enyém. Döbbenetes. És ez átkot hoz. Ez átkot hoz, testvérek. Amikor a mammont le akarjuk leplezni, tudnod kell, hogy van földi és van démonikus bölcsesség a világban, és nagyon sok ember nem csak földi bölcsességgel szerzi a vagyont, az még jó eset, hogy démonikus bölcsességgel szerzi a vagyont. Azt mondja, példaveszélyek 14-24, a bölcsek koronája gazdagságuk. Ez a korona, ez nem azért van, mert földi bölcsessége van, se nem azért, mert démonikus, mennyei bölcsessége van. A mennyei bölcsesség az nem csak tudást hoz, hanem alkalmazni a mennyei tudást. Emlékeztek, amikor gyertek oda a Jakab 1-hez, a Jakab 1-nél beszél a bölcsességről az ige. Emlékeztek rá? Szeretnék egy bátorítást még mondani nektek ezzel kapcsolatban. És ott azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle próbába estek. És most figyelj, tudván, hogy a hitetek megpróbáltatása kitartást szerez. Kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig most figyelj, ha valakinek közületek nincs bölcsessége, látod, ott egy próba, ott egy élethelyzet, kérjen bölcsességet Istentől, aki mindenkinek készségesen, szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. Látod, van egy olyan dolog, amit nem a földön fogsz szerezni, olyan kísértésben, próbában, hanem a mennyből fogsz tudni megkapni. Hány ember tud a bölcsesség szellemén keresztül irányítva lenni az életében, a anyagi területen? Nagyon kevés embert láttam ilyet. Azok, akik bölcsek a világ szempontjából, azok tudnak bizonyos anyagi felhalmozást csinálni. De nagyon kevés az ilyen ember. Nagyon kevés az ilyen ember. Valahogyan a személyiségük nem vonzza a pénzt. Nem tudom, hogy van ez. De amikor te egy nehézségbe kerülsz, van úgy, hogy a mennyi emberi bölcsesség már nem elég. Látnod kell a munkatársaid szívét, kollégáid szívét, látnod kell a főnököd szívét, a mindenfajta társadnak a szívét, mert van olyan helyzet, amikor az ördög megtámadhat egy vállalkozást. És azt mondja az ige, hogy a bölcsesség az megadja a kimenekedést ebben. De mit mond a 6-os verszak? Kérje hittel, semmit sem kételkedve. Kérje hittel, semmit sem kételkedve. azt a, figyelj, amikor te bölcsességhez mész, tudd, hogy alkalmazni kell majd a bölcsességet, amikor jön a mennyei kenet, az új információ a mennyből, arra a helyzetre, akkor hit által lehet azt csak megragadni és tovább vinni. Hit nélkül nem lehet a bölcsességgel dolgozni. Nem lehet. A bölcsesség le fog jönni, egyik füledem bemegy, a másikon kimegy. Mit olvastunk a példabeszédekben? A bölcsek koronája gazdagságuk. Miért koronáljuk a bölcseknek a bölcsességük? Mert rajta van a korona. Rajta marad a bölcsesség az életükön. Ezért az életüket beleviszi a gazdagságba. Miért? Mert a bölcsesség azért jön, hogy gazdagá tegye az egyházat. Ó! Isten bocsássa meg nekem! Igen, erre van adva, azt mondja, akkor mi vannak szegény emberek, és akkor hozod azokat a csípőből lősz. Oké, menjünk tovább, én meg visszalövök. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt ide tova hány. Miért kételkedik? Miért hajtja a szél? Azért, mert egyszer a mambom szerint gondolkodik, egyszer hit szerint gondolkodik. És aztán most figyelj, ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Nem tudja átvenni. Nem érti, miért nem szól az Úr? Majd én szólok. A két szívű minden útjában állhatatlan. Kettős. És most figyelj. Dicsekedjék pedig, ezt eddig én még így nem láttam, amit most mondok neked. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával. Megnéztem ezt a görög szót, hogy nagyság. Mit jelent? Szó szerint azt jelenti, hogy valami olyan magas pozíció, amelyet az ige csak Istenre vagy az egyházra alkalmaz. Fordítom Tóth Lajos fordításba. Dicsekedjen a szegény, hogy egy magas pozícióban felültetve. Mert amikor egy magas pozícióban felülteti az embert Isten, akkor fölülről lefelé lát. A mennyből lát lefelé. Ez azt jelenti az ige, hogy a gazdag vagy a szegény ember kezdje meglátni azt, hogy Isten hova ültette föl. Kezdje meglátni azt, hogy a bölcsesség hova fogja elvinni. Amikor elkezdett keresni a királyságot, és kijönni a mamonnak az uralmából, akkor a hit az be fog téged vinni abba, ami már el van végezve. De tovább megy a hit. Isten azt szeretné, hogy a céljaid, a motivumaidban isteni indíték legyen. Most még egyszer. Hogy a céljaidban és a motivumaidban isteni indíték legyen. Hogy ne csak kívánságod legyen, hanem isteni indíték. Hogyan jön létre a tiszta isteni indíték? Úgy, hogy Isten egyszer csak kiemel téged egy helyzetből az igény keresztül, és kapsz valami olyat, amit aztán beemel. Mondd velem együtt, kiemel az igény keresztül abból a helyzetből, és beemel. Mert ha nem teszi be valami újat, akkor a régi fog működni, és azért kérsz dolgokat. Tudod, hogy hány ember nem akar megváltozni belül, és kéri a dolgokat Istentől kívülről? Pedig Isten azt akar, hogy belül változzunk meg. A sátánnak az a célja, hogy mindig azt csináld, hogy majd jó dolgokat teszek, akkor majd Isten nagy engem meg fog áldani. Nem, Isten nem így dolgozik. Isten azt mondja, engedd meg, hogy beléd tegyem azt, amit én beléd akarok tenni az ígéreten keresztül, és aztán engedd meg, hogy amikor beléd kerül az ígéret most figyelj. Az ígéret benned olyan erővel lesz, hogy nem csak belülről építi föl, hanem kívülről az ígéret maga meghozza azt a kapcsolati tőkét, amin keresztül Isten téged meg fog áldani. Mert Isten, amikor beléd tett valamit, és az elkezd belül gyökeret venni, fölül gyümölcsözni, onnantól kezdve nem csak belülről növekedsz, hanem hatással lesz az atmoszférád a jövődre, a korszakodra, Budapestre és Magyarország és a világra. Mert az, ami belül fölnő, az gondoskodik arról, hogy kívül meglást. Mondok valamit. Hívja Ábrahámot Isten, és azt mondja, nézd föl, ismertek a sztorit. Utána elmondja neki, hogy mi lesz az áldásod. Elmondja, mi lesz az áldásod. És mindezt hit által kell elfogadnod, mondja Isten Ábrahámnak. De előre megmondta Isten, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai. És azt nem Ábrahám gyártotta le az ég csillagait, hanem elhitte, hogy Isten képes arra, hogy ennyi ember lesz az ő magja. És mielőtt még elhitte volna, már készen voltak a csillagok. Mielőtt még megfogant volna belül, már kívül kész volt. Elfogadta hit által belül, onnantól kezdve elkezdett működni kívül. Már előre kész volt a profécia. Isten kimondta úgy, hogy még nem is hitt. És mielőtt még hitt volna, már kész volt minden. Amikor elfogadta, akkor elkezdett befelé áramolni ő felé az áldás. Mert amikor beléd kerül valami, az bevonzza kívülről azt, aminek ez szükséged van. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú az ő nagyságával. Amikor valami deficites, alacsony vagy, alacsony a sorsod, az azért alacsony, egy. Nem hitből hitbe mész, deficites vagy. Kettő. Nem gondolkozol úgy, ahogyan Isten gondolkozik rólad, és rossz a tempót. Még egyszer elmondjam. Deficites vagy, alacsony sorsú, mert a víziód alacsony. Azért, mert nincs hitről hitre való folyamatos növekedésed, nincs a gondolataid összeegyeztetve a hit gondolataival, és a tempód nem jó. Nem jó Isten vezetés az életedben. Azt kérdezed, Laj, ez nagyon magas nekem. Hogy csinálom Isten tempóját? Úgy, hogy engedd meg, hogy Isten újraértelmezze az életedben a jelenlegi korszakodat, és engedd azt meg, hogy a világ ne határozza meg, hogy mit van, és ki vagy. Figyelj, a legtöbb ember azért önző, mert érdekei vannak csak, életérzései vannak csak, és mások miatt cselekszik csak. Mások miatt. Rájöttem arra, hogy nagyon sok ember azért lesz önző, hogy másoknak megfeleljen, vagy Istennek, és Isten jó indulatát ki akarja csikarni, vagy embereknek a véleményét. Nem élhetsz már kívülről. El kell jutni odáig, ha szegény ember vagy, akkor is jó ember vagy, akkor is szeret téged Isten, és akkor is jól mennek a dolgok, ha szegény vagy. Mert Isten majd gondoskodni fog rólad. És nem mások mondják meg, hogy mennyi pénzed van, hanem Istennek kell megmondani, hogy mennyi pénzed van. És amíg az identitás csere nem történik, akkor minden figyelmed csak önmagadon lesz, a jelenedben lesz, azaz a múltadban lesz. Nem engedheted azt meg magadnak, hogy ne legyen az életedben sikerbank. Mi ez a sikerbank? Amikor az ige jön, akkor a sikerességedet fogja csak mutatni. Azt mondja az ige. Dicsekedjék az alacsony sorsú a nagyságával. Nem azt mondja, gondolkodjon a nagyságával, dicsekedjen. Mert rájött arra az alacsony sorsú, hogy neki van jövője. És elkezd identitásában megváltozni. Belül a személyisége azt mondja, hogy dicsekszik. Mivel dicsekszik? Hát azzal, amit látott az Úrtól. Nem az elbizakodottságával, nem a mohóságával. Egyébként nagyon nehéz arról tanítani, hogy mikor legyél mohó, mikor ne legyél mohó, de próbálok azért erről beszélni, annyira nem zúzlak le, de azt azért hagyd mondjam el, hogy a valódi identitásodat, azt a személyiséged még nem adta ki, és akkor fogsz tudni abban a személyiségben dolgozni, amit Isten a fiában létrehozott, Krisztusban, ha elkezdesz gyógyulni. És a gyógyulás az mindig, most figyelj, növekedés. Nincs olyan, hogy van gyógyulás, és nincs növekedés. És ha belül elhiszed, hogy mit van, mondok még durvábbat, akkor meglátod, hogy mi van már benned. Ez most tudom, hogy fájdalmas. Ha elhiszed, hogy mit van Krisztusban, akkor meglátod, hogy mit van már benned. Ugyanis a szellemedbe belehelyezte Isten a jövőt. És amikor hallasz egy igét, szellemed már tudta, hogy ezt fogod hallani, a belső embered, és a belső embered a Szent Szellem jelenlétében tudta előre, hogy mi lesz a sorsod. A Szent Szellem van benned. Realizálja belül a Szent Szellem a sorsodat. Jobban ismer téged, mint te ismered a Szent Szellemet. És belül a Szent Szellem tudja jól, hogy mit van. Hát ő Isten. Tehát olyan szellemet kaptál Istentől, a Krisztus szelleme, minden tartalmaz. Nem csak a jelenedet ma, a 30-án, hogy milyen ember vagy. 2 év múlva a fantasztikus változásokon fogsz átmenni. Azt is tudja. És bár benned van az a változás, mert a Szent Szellem van benned. Az mi erre a garancia? A Szent Szellem. A Szent Szellem tudja előre. Miért mondja az ige, hogy zálog? Mert van ott valami. És milyen van? Az az élet, ami kiárad Istenből a jövőddel kapcsolatban. Tudom, hogy vége, de még végigolvasom ezt az igét. A gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint a fű virága. Látod, a gazdag alacsonyságával. Ez mit jelent? Az, hogy egy gazdag, amikor van pénzed, nem kell gazdagnak lenni egyébként, csak hogy legyen 2 zsebed, nem egy. Az egyik ne legyen bevarva, hitetlenül, hogy ott oda nem lehet pénzt tenni. Tehát, hogy ha van 2 zsebed, és 2 füled, és nem vagy szatyor, tehát, hogyha van áldás az életedben, azt mindig Isten szelleme tudatosítja benned, hogy légy hálás érte. És hogy azt, hogy az alacsonyságodat, hogy Isten lehajolt hozzád, és nem te tetted magad nagyjá, hanem Isten tett nagyjá. Ő tömte meg 20 000-esekkel a kezedet, vagy a zsebedet, a kezedet, és nem a vagyon tette bele a zsebedbe a pénzt. És miért fontos ez? Azért, mert ha amikor az ember, sajnos az ember olyan, hogy amikor elveszti a hit céljait, akkor elkezd lefelé zuhanni. Ezért mondja az ige, hogy hitről hitre megyünk. Vagy úgy is lehet fordítani, hallásról hallásra megyünk. Hitről hitre, hallásról hallásra. És Sajnos az egyház nem lett megtanítva arra, erre a fejlődés mentalitásra, hogyha vannak fejlődés mentalitásod, vannak sikereid, akkor ott mindig lesz egyfajta olyan irigy korszak, amikor emberekkel találkozol, akik irigyek. És azért irigyek, mert meglátták a sikeredet, hogy megállítsák a sikeredet. Minden irigység és mindenfajta rágalmazás azért jön az életedbe, hogy egy másik önazonosságban és életben higgyél. Megláttam azt Izsáknál, elkezdte ásni a kutakat, rögtön jött Abimélek, aki irigy volt. Nem azért jött ő, hogy csak úgy irigykedjen, hogy megállítsa Izsákot, hogy Ábrám áldását megállítsa. És minden egyes embert azért küld, és tudatosan küld, engedi is Isten ezeket az embereket, hogy te ne legyél egyfajta sikertelen korszakodba, mondan azt, hogy hátad mögött van az áldás, hanem fejlődni tudjál. És azért küld ilyen embereket, akik téged megbántanak, lehúznak, megkárosítanak, hogy vedd észre, hogy megint lenéztél a földre, és vagy az Úrra nézel, vagy a földre nézel. És amikor hitben vagy, akkor nem lehet egyszerre kétfelé nézni, a mammon, meg a hitnek a rendszere felé. És tudd meg azt is, a Jézusnak a nevében, hogy ez mentalitásodat meg fogja változtatni, ha elhiszed azt, hogy Isten országában nincsen limit, a kegyelemben nincsen limit. Most erre nem arra bátorítalak, hogy akkor most bármennyi pénzt lehet keresni, távol álljon, hogy ilyen hülyeséget mondjak neked, hogy honnantól kezdve multimilliómos leszel. Csak az a baj, hogy az ember így gondolkodik az emberek. Így gondolkodnak, hogy ilyen egyszerű a dolog, hogy imádkozok, és majd Isten meghallgatja az imámat. Nem, ez sajnos nem ilyen egyszerű, mert nagyon sok olyan dolog van az ember életében, hogy föl kell szépen túrni, és az alapokat megrengetni. És még egy dolgot mutatok. Nagyon sokszor azt láttam meg az egyházban, hogy illegálisan mennek be az áldás korszakákba idő előtt vagy idő után, és Isten nem tudja őket megáldani. A Kolosséban van ez megírva, 2.18-ban. Senki se vitassa el tőletek a győzelem díját. Tetszelegve az alázatoskodásban, angyalok tiszteletében, ellesve bizonyos dolgokat, hiába való módon felfogalkodva, testi értelmével, nem ragaszkodva a fejhez, akiből az egész kapcsok és kötelek által megtartatott és összefogott test növekszik az Istentől való növekedéssel. Látod? Növekedés megint. De amikor nem a fejből van az áldást, mert ő a mi bölcsességünk, ő a mi megváltásunk, ő a mi bölcsességünk, ő a mi életünk, akkor elkezd az ember kitekinteni és ellesni bizonyos dolgokat, amelyek mindenfajta alázatoskodás, tisztelet és természet fölötti világ. Úgy mondja a Korintus, alázatoskodással vagy angyalok tiszteletével tetszelegve, meg ne fosszon titeket a pályadíjtól senki, aki látomások után indul, és akit ok nélkül felfalkodottá tesz hústól vezetett értelem. A természet felettibe illegálisan behatolni, vagy okult módon, megpillantani angyalokat, illetve a gyülekezetbe illegálisan csak természet feletti igazságok kilesése érdekében behatolva, elkötelezettség nélkül bizonyos tanításokat egyoldalúan megragadott. Mi a lényeg? Megragadni egyoldalúan áldást, szellemi dolgokat, látomások, ajándékok, minden olyan dolog, ami természet fölötti, mindent illegálisan meg lehet ragadni önérdekből, önzésből. És Isten azt mondja, vigyázzatok erre, mert nem az önérdek vezet bennünket, hanem Isten szelleme, a belső ember. És ha nem a belső ember vezet, akkor bele fogunk jutni ebbe a korszakba, és itt megint a mammonnal fogunk találkozni. Az ördög azt fogja mondani, hogy Isten ígérete és áldásai ellen felépítve, hogy Isten nem fog segíteni. Hamis identitást akar adni az ördög, és a Jakab első fejezetét tanulmányoztuk most át, hogy a szegény is azt mondja, hogy magasra vagyok emelve. Más identitású az, akinek nincsenek ígéretei, és más identitású, akinek vannak ígéretei, aki elhiszi az ő áldásait. A második, vagy következő, a világkorszak szelleme, amit átvettünk az 1 János 2.15-ben, agapé alapú a világkorszak is. Nem fogja azt megengedni a világkorszak szelleme, hogy szeressük Istent és szeressük őt. Ő is arra törekszik, hogy csak őt szeressük. És a világ akar adni a mammon szelleme értékeket és karaktereket az embereknek. Hogy mi legyen az értékítéletük és mi legyen a karakterük. És azt fogja mondani a legvégső stádiumban, amikor már nem érted az egészet és nem hitben élsz, hogy nem kapom meg és feladom. És azt fogod mondani, hogy megátkozom az örökségemet, mert azt fogod látni, hogy nincs értelme ennek az egésznek, mert az imáidat Isten nem hallgatta meg. Sőt, azt fogod mondani, hogy mindent tudok, mégsem kaptam meg. Ez egy általános probléma. Annyira nem szeretek erőt tanítani, mert annyira le kell mennem valami kulimászt nyomok kifelé. Tehát amikor a feltörsz egy betont, vagy szétrohad egy ház, és újra kell építeni. Ennél undorítóbb nincsen. Az sokkal könnyebb, bemész egy lakásba, régi a fal, leveritek szépen a homlokzatot, vagy a belső dolgokat, és újra meszelitek, és kész. De ez, amikor én erről beszélek, hogy nem kapom meg, feladom, megátkozom az örökségemet, úgysem működik az áldás, és nem tudok már többet tanulni, mert mindent tudok, elvben gondolkodom, akkor ez annyira mélyre kell leásnom, hogy én ezt írtózom, de muszáj elmondani, hogy általában a keresztények mindent tudnak. Tehát onnan indulnak, hogy mamam, tudom. Nekem is problémám van mondani. Mindenki ezt mondja, mindenki tudja, hogy működik az áldás, mindenki tudja, hogy hogy kell imádkozni, mégse hallgatja meg Isten az imáikat. És erre fölépíteni, erre a dologra, hogy a világkorszak szellemét szereti egy ember, és közben kezdi keresni Istent, és közben kéri a kéréseit össze-vissza, nem hisz az áldásban, nem érti az egész áldás témát, akkor elkezd utána kimondani, átkozza a családját, megátkozza önmagát, úgy fog beszélni, úgy fog gondolkodni, és aztán be is kapja a dolgokat, rá is veszi magát, be is csapja. Mert az légy, azt mondja a mammon, aki nem vagy, és azt keresd, ami nem vagy. Meggyőzd másokat. Az a lényeg. Azt fogja mondani a mammon szerelem. A lényeg, hogy vegyél egy nagy autót, hogy meglássák, hogy mekkora áldás alatt vagy. És akkor biztos Isten veled van. Ez volt a 90-es éveknek a szlogenje. Ha van áldás rajtad, akkor van pénzed, van autód. Ha nincs áldás, akkor nincs autód. Micsoda agymosottság. Jobb szegények lenni békességben, mint gazdagnak lenni háborúság között. Jobb szegénynek lenni, és Isten meghallgatja az imámat, és hitben élni, mint gazdagnak lenni, és elfelejtek imádkozni, és nem értem a hit titkát. Na, még egy dolog, még utoljára, egy percet még kérek tőletet. Ezt majd jövő héten átveszünk, hogy tudsz kijönni az adósságból. Igéket fogok mutatni, számomra szenzációs volt, nekem is építő volt. Figyelj! Ne parkoltasd a hitedet! Ezt még megengeditek, ezt lenyomjam ezt a szájtot? Ne parkolj a hitedben. Ne parkolj a hitedben. Hit cselekedet nélkül halott. Ha te nem vagy hitben, akkor parkol a hitet. Valaki mondta nekem, hogy látott nagyon szép Mercit egy parkolóba. Egyből asszociáltam, a hit is így dolgozik. Leállítjuk. Egyszer működött. Lehet, hogy másodszorra már nem működik. Ott lesz. Elmondom, egyszer működött. Csili-vili, nagyon szép. De nehogy használjuk még egyszer. Elromlik. Mire tesszük? Hitből hitbe él a szellemi ember. Az igaz embert a hite élteti. Hitből hitbe megyünk. Mit jelent a hitből hitbe? Hallásról hallásra. A mennyről hallunk mennyi dolgokat. Hitből hitbe. Az ige mindig folyik. Ne parkoltasd a hitedet. A következő dolog, itt tekeredik a nyakam. Tápláld a hitedet. Mert a hit csak hitből hitre működik. Hogyan kell táplálni a hitet? Hogy hitben vagy, és aztán majd a hit gondoskodik arról, hogy a hit táplálja a hitedet. Adj dicsőséget Istennek. Isten képességet, csodát tud hozni. Amikor Ábrahám ott volt, és elkezdett a hite erősödni, akkor dicsőséget adott Istennek. Minden egyes nagy áttörés előtt dicsőséget Istennek kell adni. Istennek kell tulajdonítani, hogy ő képes arra, hogy a hitet tudjon működni. És előre adj dicsőséget azért, hogy a hit fog tudni működni. Ne légy rest. Utánozd a hit hőseit ott utadban, hitben, tűrésben, az örökség igénylésében. Legyenek neked példaképeid. Azok az emberek, akik végigmentek, és még hogyha meghaltak, nem kapták meg az ígéreteket, mégis hitben haltak meg. Harcold végig a hit harcát, nincs más harc a Bibliában. Semmit nem tesz Isten a hit harca nélkül az életedben. Ha hitben kezded, állj meg hitben, hogy hitben végezd. És még egy dolgot hagyd mutassak neked. Átvettük azt a 1 Timóteus 6-nál azt az igét. De a hitről nem beszéltem ott. Ezzel zárom. A pénz utáni sóvárgás már letérítette a hit útjáról egyeseket. Nem fogsz tudni leszakadni a mammon gondolkozás módjáról, a pénznek az imádatáról. Egyáltalán nem fog tudni sikerülni, hiába vagy annyira aranyos és szép gyerek, ha nem hitben akarod élni az életed. Az, aki nem érti a hitnek a titkát, előbb-utóbb meg fogja ragadni őt a mamon, és azt fogja mondani neked, hogy van egy jobb rendszer. Ne higgy az imában, ne higgy az adakozásban, ne higgy abban, Isten eltart téged, ne higgy abban, az atya elküldte a fiát, érted, hogy a te életedben helyreállás legyen, ne higgy abban, hogy az imádkozásban a bőjtölés, az odaszállás, a reggeléma, az estéma fog működni, nem fogod meghallgatni az imádat, ez mind nem működik. Tudod, hogy hány embert hallottam így a Klaudiával együtt, mindig azt mondják, nem működik ez a dolog. Hát nekünk nem működik sajnos. Tudod, hogy miért? Azért, mert benne van egy olyan gondolkozásmód, ami olyan identitás, ami beszél belőle. Az elutasított emberek így beszélnek. Nekem úgy sem működik. Ez csak a nagyoknak, akinek nagy hitük van. Nem igaz. Az ördögnek a becsapása. Mindenfajta hit működik. A kicsi hit, a közepes hit és a nagy hit is mindig fog működni. Mindig működik. És amikor te valamit szeretnél az életedben helyreállítani, mindig hittel kezd. Tisztázd le magad a magad életébe, hogy van-e hited azon a területen, vagy nincs hited azon a területen. Tisztázd le azt a saját magad életébe, hogy ott van-e fejlődési szükség, vagy nincs fejlődési szükség. Még egy dolog, egy utolsó tanács. Hogyha most végighallgatod ezt a tanítást, tudom, hogy voltak benne egyértelmű dolgok, voltak benne a hit dolgában, most már zavaros a számodra, de egyet, könyörgöm, vedd a szívedre, hogy a lét fontosságod az, a jövő szempontjából, hogy megtartsd a hitedet. Mert ha nem tartod meg a hitedet, akkor le fogja kényszeríteni fog téged a mammoszteleme. Cseréld le az ő hitére. Hinni fogsz a hitelben, hinni fogsz a bűvöletben. Van egy ilyen mondatom, az emberek jobban hisznek, itt van, az illúzió, az érzéki csalódás, a káprázat, az egy vízió, ez a világ adja, amikor egy külvilágból, kultúrából jövő ingert tévesen értelmezünk. Ezt jelenti definiálva, hogy az emberek meg vannak csalva érzéki módon. Az ember, egyik ember azt gondolja, majd Isten megsegít valahogy. A másik, hogyha imádkozok, akkor majd lesz valami. A harmadik már feladta. Azért, mert vízióban vannak, egy illúzió világába. A mammon illúzió világába. Szorgalommal. A világban csak szorgalommal lehet érvényesülni. A világban munkával lehet, amit kell dolgoznod, hogy legyen befolyási forrásod, az nem fog jönni magától. A harmadik pedig kell mennyi bölcsesség, hogy mi lesz utánad. Mi lesz, ki lesz belőled, hogy lesz pénzed? És a mostani szinteden, maradjunk itt még, már most kezeljük, most ma este kezeljük ezt a szintedet, hogy hogyan állsz a pénzhez. Az is baj, lehet, hogy már úgy jött le, hogy hát te nem vagy pénzsóvárgó, hát az is baj, hogyha neked nincs igényed. Nincs igényed arra, hogy előre törjél egy kicsikét. Ez is baj, mert akkor félsz a pénztől. Ugyanúgy a mammon szelleme munkája ez. Félni a pénztől. Ó, nekem uram, ne hagyj gazdagságot! Mondod a zsoltároknak az imáját, hogy nehogy megtagadjalak. Testvérem, az az ő zsoltára volt, az nem a te zsoltárod. Hát akkor innentől kezdve, akkor beleképzel magam a Mózesbe. Érted? Vagy Jézusba, vagy bárkibe. Hát ezt nem így kiragadjuk a dolgokat, hogy nehogy nekem szegénységed, nehogy lopjak. És akkor elkezdesz hinni ebben. Ó, akkor szegény leszek, akkor lopok. És tényleg, ez a hitrendszered, mert meg van írva. Tehát az emberek félreértik a dolgokat. Hidd el nekem, hogy jót akarok. Szeretlek, testvérem, azért beszélek erről. Tiszta szívből beszélek azért, hogy átforduljunk, és Isten megváltoztassa az életünket.